Reklámot hallottak. 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 6000 milliárd forint Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, a kormány által elfogadott intézkedési terv több mint 60 tételben sorolja fel, mire fogják fordítani ezt az összeget. A lakhatásban történelmi változás jön, fogalmazott, majd rámutatott, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, mely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak, jegyezte meg. Most uniós forrásból számolnak el 54 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított iskolai beruházást, mondta Magyar Péter. Az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből 24 milliárd jut a házi orvosi ellátás fejlesztésére, további 6,5 milliárd helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére, valamint több mint 125 milliárd forintnyi korábban magyar költségvetésből megvalósított egészségügyi beruházást és digitalizációs fejlesztést most uniós forrásból fedeznek. Na, a közlekedésben megújítják a vidéki intercity járatokat is, tette hozzá. 35 új emeletes motorvonat érkezik, egyebek mellett a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő viszonylatokra, ismertette hozzátéve, hogy ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztést jelent. A miniszterelnök közölte, teret nyitnak a szélenergiának, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, és jut pénz lakossági energiahatékonysági beruházásokra, mondta Magyar Péter. Nem befolyásolja az úzdi csőtörés a város lakosságának ivóvízellátását, közölte a kormány gyors jelentésében. Azt írták, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek üzemvezetőjének tájékoztatása szerint a várost ellátó másik betápláló cső biztosítja az ivóvíz medence csökkentett kapacitású töltését. A hibát várhatóan gyorsan elhárítják, de a medence mai feltöltöttsége még napokig biztosítaná a város ivóvízellátását. Szeptembertől a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosításokat. A honvédelmi miniszter a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, legyetek büszkék ezekre a hadirendszámokra és laktanya alakulat nevekre, mondta a miniszter. Családi nap és intézményvezetői kinevezés volt a program a Szeretett Otthonban Sajósenyén. A Fészek Református Otthonban családi napot tartottak egybekötve vezetői beiktatással. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor a Tiszaninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A nap további része zenei és játékos programokkal telt a közös beszélgetéseken túl, mondta Viktor Sámuel, az intézmény vezetője. Érdekes nyári égi jelenségek színesítik az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka írja el a maximumát. A legtöbb meteor aznap éjszaka és 13-án hajnalban várható. Ideális körülmények között óránként akár 90 meteor felvillanását is lehet majd látni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, ugyanis a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Siomas Angelos, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője elmondta, érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől.
Az időjárásról.
Sok napsütés lesz, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Segítségnyújtás a háború sújtotta településekre.
Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszász járási Máltai Szeretett Szolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Mártani mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább.
Vakációs Biblia hét a Mezőgecsei Református Gyülekezetben.
Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés, és minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty words.
Blessed be the
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni. Arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger alapítvány képviselőjével.
Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkom.
Jó.
Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivszki és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a Beregszászjárási Mátai Szövetszolgálat, illetve a Bűzeláger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni egy felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve immáron is segíteni volt alkalom?
Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszászjárási Máltai Szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni. És a Bőzelárgá Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odesszai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálnak. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzeláge Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik az a egy Málta van gyakorlatilag. Az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk, azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vad kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőr találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítvány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz, tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
Hát nagyon, nagyon pozitív, nem győznek hálálkodni, se az odesszaiak, se az Ivano-Frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretet hullám megy végig Magyarországtól Ukrajnától egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Határtalan, határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A Hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
Következő vendégünk Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
Nehéz megmondani, hogy a legelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, hogy vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten. Az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálások vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős szomszédokkal kapcsolatos élmény, szerettem velük járni a mezőre, előszeretettel segítettem a szénacsinálásban, vagy akár a krumpliszedésben, vagy hasonlókban. Legtöbbször valószínűleg úgy segítettem volna többet, hogyha otthon maradok, de hogy én nagyon hősiesen álltam a próbákat. Egyébként nekem agyagfalva nem voltak nagyszüleim, tehát hogy én a szomszédaimra támaszkodtam, igazából ők voltak a pótnagyszüleim, és mentem velük a mezőre. Az is erőteljesen megmaradt bennem, hogy akkor, amikor megszólalt a déli harangszó, akkor a férfiak mind levették a kalapjukat, a mellkasukra tették, az asszonyok is gerebét, kapát, mindent letettek a kezükből, és úgy, mintha az emlékeimben így él, hogy mintha egy lélegzetvételre valaki sugná, hogy most, így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem roppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a dropból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
Volt olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus otthagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk, és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk, de hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomba jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli síkra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermekként, és azóta is hat rám, az Jézus keresztfeszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Minden évben sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és otthagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de De még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagypénteken a legnehezebb prédikálni, hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagypénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni, és olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A 5. osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam, minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszélik a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolába, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggeli áhítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr. És akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
Az elmúlt percekben Telegdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták. I am yours and you are mine.
Once more I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind. Ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Every direction can take a moment to be kind. For lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
Can he say into you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Kárpátalja. Vakációs bibliahetet szerveztek a Mezőgecsei Református gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a Mezőgecsei Nagybaktai és Tiszacsomai Református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
Dávid Árpád, a Mezőgecsei, a Nagybaktai és a Tiszacsomai református gyülekezetek. Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés, és minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor, vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldala, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni. És ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vízen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt valahogy, ezt a mérleget át kellene billenteni.
40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes, hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni, vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak, ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéhez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
Fontos terület ez is mindenképpen. A QN gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy az ember töri a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborozhatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végiglop, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugye mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljuttatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is. És ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a Bárka tábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azoknál nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
Egy másik generáció van megszólítva, éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
A konfirmandus hetünk külön a Krisz szervezeten keresztül erő megrendezi. Tehát ők azok, akik állják vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program. Ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van: közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés a kiválasztott filmből. Mi nézünk mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
Mit kell tudni a tábornak az alap információról, hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attilás Peres úr fiataljaival. Bart Elemér misszionárus lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő. Én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcsöként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor, éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis, gyereki, jelentkez, maradj itt. Másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítványát tétel az igaz. Az fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabad időben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet, és ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzése alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan baráti beszélgetésé ment át, közös focizásra, fiúk, lányok, csocsózás, pingpongozás. És ez nekem egy nagy megnyugvást adott, hogy van valami, amit a világ el akar venni, de amit nekünk vissza kell adni. Tehát, hogy legyen időnk egymással is, meg legyen időnk az Úrral is foglalkozni, meg figyelni. A figyelmünket vonja el ez a világ, és a konfirmandus tábornak talán ez is a fő feladat lenne, hogy egymásra is, de az Úrra is tudjunk figyelni, és hogy amikor szól az Úr, akkor eljusson hozzánk az ő szava.
Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a gyülekezetben lévő ifjúsági munkáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
Köszönjük szépen.
Az elmúlt percekben Dávid Árpáddal, a mezőgecsei, nagybaktai és tiszacsomai református gyülekezetek lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 10.
14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallok.